szülő, nagyszülő, asszisztens, sőt, nemzetközi pedagógusok szakszervezetének a képviselője, és mi is jelen leszünk, és fogunk beszélni, és mesélni személyes történeteket, és erről az egész helyzetről, és azt, hogy mi az, amit szeretnénk, mi a követelés, és azt is, hogy amennyiben nem történik változás, akkor folytatjuk.
Arra vonatkozólag ebben valamilyen számotok van-e, ami az érvelésben segíthet, hogy nemzeti szinten, tehát országos szinten mekkora nagyságrendű lehet az az összeg, ami itt most kérdéses, és amin ez a küzdelem folyik?
Hát erre vonatkozó, én most bocsánat, de nem készült el föl, de hogy nem egy nagy...
Lehet, hogy inkább a szakszervezetek,
mint egy nagy összeg, ez inkább akaratnak a kérdése, tehát ahhoz képest, amilyen összeget sokkal kisebb dolgokra is elmennek, sokkal kisebb volumenű és jelentőségi dolgokra, ez nem jelentene a jelenlegi kormány büdzséjébe egy nagy számot, és egyébként meg azt hiszem, hogy talán 30-ra ígérték azt, hogy lesz ilyen emelés, de hát ez azért nevetséges, hiszen ezt az ügyet ezt most kell megoldani.
Hát köszönöm szépen, valóban olyan szereplőkről van szó, akik mindannyiunk közelében vannak, a gyerekeink, az unokáinkkal foglalkoznak, és hogy mindenkinek valami személyes kötődése lehet, még hogyha ők nem is az előtérbe, hanem egy kicsit a háttérbe, hogy ez a Sancho Panza csúfnév, vagy becenév, vagy játékosnév, nem tudom, minek nevezzük, jelző is megszületett. Szóval, hogy akik a háttérben ebben közreműködnek, és hát az ő közreműködésük a speciális, tehát a közvetlen óvónőknek, a tanítónőknek, iskolai alkalmazottak esetében a pedagógusoknak a munkáját nagyban segíti. Szóval, hogy ez nagyon fontos kérdés, nem egy háttérkérdés. Erről reméljük, hogy szerencsés akció lesz ez. Valamikor majd azért a hírét veszük jövő héten. Köszönjük szépen!
Köszönjük, és akkor szeretettel várunk mindenkit akkor vasárnap, ugye szombaton a Pride, és aztán pedig vasárnap 11 óra.
Akkor még hétfő kedre is majd valamit összeállítunk a műsor végéig, hogy legyen már. Na jó, köszönöm, ne viccelek ezzel. Szervusz, Anett, köszönöm szépen. Csordás Anett volt a vendégünk.
114, 115, 116.
117 perc.
A szerkesztés életszerűsége miatt az előbb is a civil kollégium alapítvány egy másik közreműködéséről volt szó, de most a jövő héten a szervezet országos találkozója kerül megrendezésre Kunbábonyban, és erről faggatom Bálint Mónit, aki a civil kollégium alapítvány ügyvezető igazgatója. Szia Móni, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia, szia.
Na hát 4 nap lesz, ugye szerdától szombatig, hogyha jól emlékszem a napokra, a napok keresztneveire, és 4 különböző profil az, amivel ez az együttlét volt. Egyrészt kik lesznek itt, kiket invitáltatok, és aztán utána egy kicsit a tematikára Dudok Dáviddal együtt kérdezünk, esetleg majd ne hozzon zavarba, ha más hangot is hallasz a kérdezők között.
Köszönöm szépen. Most 5. alkalommal rendezzük meg, ha jól emlékszem, ezt az országos találkozót. Az elsődleges célja annak, hogy azok, akik a közösségszervezés képzéseinken, programjainkon részt vettek az elmúlt években, ők egymással tudjanak találkozni, megosztani a tapasztalataikat, akár együttműködéseket kezdeményezni. Ez az eredeti célja ennek az országos találkozónak. És most már kezd hagyományosan kialakulni egy tematikája, ami igazából a partnerségekből, meg az ügyekből ered, amiket ezek a helyi közösségek és alulról szerveződő csoportok képviselnek. Erre adunk teret, hogy egymással beszélgessenek, illetve mi is kicsit tereljük a beszélgetést, és kezdeményezünk együttműködéseket. Illetve tavaly is, és idén is az az indító vagy beharangozó eseménye az őszi részvétel hónapjának, és próbáljuk abba segíteni a helyi közösségeket, hogy már most azon gondolkodjanak, hogy milyen eseménnyel.
Tehát inspirációt és egy kis felrázást szántuk akkor.
Igen.
Az első nap témája, és akkor tényleg erről a 4 napról, vagy a 4féle témacsomagról egy kicsit beszéljünk, ez a helyi demokrácia műhely, ez pontosan mit is jelent, sőt a helyi demokrácia őreinek napja, ez is benne van, ez a cím, tehát kiket neveztek helyi demokrácia őreinek?
Igen. A helyi demokrácia őrei program már igazából a tavalyi részvétel hónapjának is ez volt az alcíme, és a helyi demokrácia műhelyeket pedig 2022-ben kezdtük. Ezek kimondottan a helyi önkormányzással és a részvételiséggel foglalkozó események, képzések, műhelyek és együttműködések. Az a cél a helyi demokrácia műhelyeknek, hogy a önkormányzatiság iránt érdeklődő helyi közösségek és az önkormányzati képviselők, akik erre nyitottak, együttműködjenek.
Tehát akkor mind a két fél, vagy mind a két kaszt, hogy
várjuk ide, igen.
Lesz.
Itt vannak már olyan együttműködések, amikről be tudnak számolni, tehát hogy évközben is tartottunk találkozókat, műhelyeket, képzéseket, ahol találkoztak azért többségében független képviselők, tehát azért a többsége azoknak, akik ezekben a programokban részt vesznek, néhányan csatlakoztak valamilyen párthoz korábban életükben, de azért jellemzően itt olyan képviselők vannak többségben, akik eleve a civil szférából, helyi közösségekből, civil szervezetekből jönnek, és ezért nagyon sok olyan kihívással is szembesülnek bent az önkormányzatban, amire nem számítottak. Ezért nagyon sokszor az is téma, hogy hogyan lehet fenntartani a helyi civil közösséggel, civil szervezettel a kapcsolatot azután, hogy valaki ilyen szerepet vállal, illetve hogy hogyan tudják aktívan bevonni az őket támogató, vagy akár az őket figyelő és néha kritizáló helyi közösséget.
Tehát itt valójában mind a két félnek van tanulni valója, ha jól sejtem. Most nem csak azért, mert esetleg friss képviselő lett, de hogy az önkormányzat hogy hogyan viszonyuljon akár a korábbi ényéhez, tehát a civilekhez, de másrészt azért az sem lebecsülendő, hogy a civileknek is meg kell tanulniunk, talán több eszem első szemébe is fogalmazhatok, hogy mik azok a feltételek, amelyek kínálkoznak, és amelyek között kell megtalálni az optimumot, hát hogyha ez már ilyen idealisztikussá lett fölfejleszve. Szóval, hogy hogyan lehet, tehát hogy értsük attól, hogy a másik féltől követeljünk, fontos azt is tudnunk, hogy milyen mozgástere van, de hát az is, hogy együtt talán, azért én egy kicsit ennek a pártjánál, együtt talán egy erősebbek lehetnek. Vannak jó példák, gyakori az, hogy önkormányzat és civilek szót értenek, és egymást erősítik, és nem csak vívnak egymással?
Igen, azért elég sok ilyen példát láttunk, tehát az egyik ilyen példánk Szentendén igazából két lépcsőbe egy kudarc után egy sikeres közösségi tervezés valósult meg az egyik városrészben, amelyik egy forgalom rendezési ügyet járt körül, és ott az egy Civil Kotta nevű civil szervezet működött együtt az önkormányzatban az igények felmérésében. Ez egy két lépcsős történet, mivel az első körben volt egy hasonló, szintén forgalomrenddel kapcsolatos kezdeményezés, amiben nem járt sikerrel az önkormányzat, és utána egy másik körbe pedig.
Tehát itt mind a két fél ugyanazt akarja, nem arról az, hogy egymással vívnak, ha jól féltem.
Nem, de nem biztos, hogy jól lövik be a választóknak az igényeit, és ebben volt ott is egy. Tehát ez azért egy tanulási folyamat mindannyiuknak, és nyilván vannak híresebb példák, vagy tapasztalatok, tehát most már egyre több önkormányzat nyit civil irodát, vagy részvételi irodát, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat is meg tudják egymással osztani. Amire mi fókuszálunk, az, hogy egy-egy konkrét ügy kapcsán tapasztalják meg a döntéshozatali folyamatot, hogy hol születnek ezek a döntések, mik az eljárások, mik a belépési pontok a civileknek, és akár azt is, hogy miért tart egy ilyen folyamat évekig. Mert ugye azért a civil oldalon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy a követelés megvan, és akkor, amikor már igent mondanak, akkor azt várjuk, hogy...
Na, nincsenek meg a civilek.
Igen, hogy ez akkor a teljesüljön is ott.
Én egy ilyen érdekvédelmi küzdelemben, amiben ti is érintettetek voltatok, jelen voltam Csobánkán, ahol egy bányát akart nyitni egy vállalkozó, igen. És ott nagyon érdekes volt, hogy a civilek voltak sokkal erősebbek és fölkészültebbek, de ehhez gyorsan csatlakozott az önkormányzat, hát a polgármester, majd a két különböző pártot, tehát a különböző oldalt képviselő országgyűlési képviselő is. Tehát itt egy érdekes harmónia látszott, de hát valószínű, hogy ez nem egy mindennapos dolog. És végső soron, ha jól tudom, akkor lefékeződött, vagy csak szunnyad az a törekvés, hogy ott bányát nyissanak, de az egész környéket Pilis Csabától, Solymáron át, Pilisvörösvárig a környék összes települését érintette volna ez a dolog. No, hát, és akkor ide ti tulajdonképpen a nyári erre országos találkozóra nem csak a civilek mondják el a sajátjukit, hanem már vendégek vagy résztvevők lesznek a önkormányzatoknak is a tisztséges képviselői.
A másodikai napon vannak vendégeink, akik képviselők vagy polgármesterek kisebb településeken, vagy fővárosi kerületekben, és kimondottan ez a másodikai nap az a helyi demokrácia műhelyeknek van szentelve.
Beszéljünk a második ilyen csomagról, ami a civil ügyeket jelenti, hálózatok, nagyjából összekapcsolódások, hálózatok, ezt a címet viseli. Innen van-e egy-két dolog, mert nem tudunk most mindent alaposan mélyen végigbeszélni, de van, amit kiemelni, van-e ilyen sűrűsödési pont?
Igen, hát itt három olyan hálózat is van, amelyiknek a formálásában részt veszünk. Az egyik a vízkoalíció, amelyik országszerte a ivóvíz ügyével foglalkozik. A másik általánosabb ez a civil kollégiumnak a közösségszervező hálózata, ahol azért eléggé dominánsak a szintén az átláthatósági ügyek helyi döntéshozatalban való részvétel ügye. És akkor emellett van a oktatással kapcsolatban egy régóta alakuló
már a közoktatás vagy felső oktatásra gondolsz. Tehát nem a civilek oktatásáról van szó.
Nem, közoktatás, azon belül is a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a hozzáférése az oktatáshoz. Itt van egy szövetség, több szülői csoport, civil szervezetek és szakszervezet között. Ezeknek az eredményeit fogják bemutatni maguk ezek a hálózatok, koalíciók, akik most már évek óta velünk együtt dolgoznak, illetve az oktatás támogatásával működik évek óta a civil térkép program, amiben a Pest megyei civilek, az Eger és környéke, tehát Észak-Magyarországon működő civil szervezetekkel barátkoznak, és ez lesz egy ilyen záró alkalma szintén.
Még beszéljünk egy pár szót, de már nem tudunk ilyen mélységben a péntek és a szombati napról. Itt a Civilizáció Koalíció, ezt egy-két mondatban, ha összefoglalnád, hogy mit jelent, és hogy erről, illetve hát a jövőről, ami a szombati napnak, ha jól sejtem, a fő témája.
Igen, ami nyilván most az elmúlt hónapok azok elég sok megrázkódtatást jelentettek a civil szervezeteknek, és nagyon eltérő azért az, hogy a nagyobb, több erőforrással rendelkező civil szervezetek és a kis helyi közösségek azok hogyan élték meg azokat a nehézségeket, akár a forrásoknak az elvesztését vagy elmaradását, akár a kormányzati
átláthatóság és mindenféle más névvel hívott törvénytervezetet.
Igen, és igazából most abban fogunk arról fogunk egymással beszélgetni, hogy hogyan lehet felkészülni az őszi valószínűleg hasonlóan mozgalmas időszakra, amikor érhetik támadások a civileket, akár helyi szinten is, tehát azért pont egy ilyen kis közösségben, hogy említettél Csobánkát, ott van jelentősége mondjuk, hogy egy pár száz fős helyi Facebook csoportban kit hogyan minősítenek, és milyen szándékot tulajdonítanak az ő munkájának, tehát ezzel kapcsolatban próbálunk így egymásnak erőt adni, meg elemezni egy kicsit a helyzetet, és felkészülni arra, hogy most örülünk a nyárnak, meg egy kicsit a csökkenő nyomásnak, de inkább felkészülünk arra, hogy ez a nyomás erősödni fog ősszel. Igen, és azért a szombat délelőtti program is kicsit erre csatlakozik rá, hogy hogyan tudunk pozitívan a saját ügyeinkről, a saját értékeinkről, céljainkról kommunikálni, és hogyan tudjuk felfedezni, vagy hogyha ezeket a célokat el akarják téríteni mondjuk a Facebookon, vagy valamilyen kommunikációs térben. Tehát ehhez próbálunk eszközöket adni, hogy hogyan tudnak pozitívan kommunikálni a szervezetek a saját céljaikról, és nem bele menni egy olyan zsákutcába, amit mondjuk nem maguknak választanak.
Van bőven miről beszélni. Jövő héten lesz a közösség szervezők országos találkozója. Most nem hirdetünk, hogy jelentkezzenek emberek, mert nagyjából azt hiszem, hogy itt megvan a célzott csoport. Inkább tudósítottunk erről, illetve akár majd utólag lehet, hogy visszatérnénk rá. Bálint Móni volt a vendégünk, a Civil Kollégium Alapítvány ügyvezetője. Köszi, szia, minden jót.
Köszönöm, sziasztok.
114, 115, 116.
117 perc.
Az év gyermekkönyve díjat adták ki a ünnepi könyvhéten, több kategóriában is, és egy kategória az ifjúsági irodalom, tehát nagyjából ilyen 13 és 30 évesek közötti életciklusra vonatkozóan Nógrádi Gábor, akit keresnek, Jezsua című könyve lett az év gyerekkönyve 2025-ben. A vendégünk a szerző, szia, Péterfi Ferenc, vagyok, Nógrádi Gáborra beszélgetünk. Csak egy pár percre, mert itt közben nehezen tudtunk kapcsolatot teremteni, de aztán azért örülök, hogy sikerült. Hát egyrészt egy picit a könyvről térjünk vissza, de aztán inkább a könyv sorsáról faggatnálak egy-két mondatban majd. Ugye ez egy nagyon érdekes könyv, Jézusnak az életéről szól, és sokan azt mondják, hogy nagyon kockázatos, vagy nagyon bátor dolog ilyen bibliai témát földolgozni, pláne, hogy nem konkrét dokumentumok, vagy közvetett dokumentumok alapján. Hát ennek neki mentél, és valójában pont az a korosztály, abban a korban érkezik a könyvbe Jézus, Jeshua, ami neked azt hiszem a kedvenc korosztályod, amikor megtanulnak akarni az emberek, és hogy egy sajátos figurát alakít. Kicsit inkább te foglald össze, mint hogy az én nehézkes mondataimmal jelezzük.
Igen, hát elnézést, hogy későn lehetett kapcsolni, de a fiammal beszéltem, akinek ma van a születésnap.
Ajaj, a mindenfélét az igen. Elfogadjuk.
A lényeg, hogy igen, ennek a 12-13-14 éves korosztálynak írom a legtöbb könyvemet, nem azt jelenti, hogy nincsen olyan könyvem, ami kisebbeknek szól.
Vagy felnőtteknek
de, is. Vagy felnőtteknek, de nagyon szeretem, hogyha olyanok olvassák, akik már valóban közelednek a felnőtt korhoz, és kezd kinyílni a személyiségük, és kezd a képességeik, a tulajdonságaik valóban arra szintre jutni, amit majd aztán felnőtt korban tudnak igazán hasznosítani. És hát ezek között sajnos nem olyan sok az olvasó, és ezek között olyanokat kell megtalálnom, akik kifejezetten ugye az én könyveimre, az én történeteimre kattan rá, és ezért próbáltam ezt a könyvet is úgy megírni, hogy egy olyan szemét választottam, ugye Jeshuát, vagy Jézust, akinek erős küldetése van, és ezzel próbáltam sugalmazni az olvasóimnak, hogy mindegyikőtök van küldetése, mert ugye képességtől, tehetségtől függően mindegyiktek egy nagyon önálló életet él, ami senki más életéhez nem hasonlít, ahogy szoktam mondani, még az egypetélyi ikrek is különbözőek bizonyos dolgokban, hát még mi, akik nem vagyunk egypetélyi ikrek.
Ez ügyben egyébként számtalan más erőfeszítésed is volt már, hogy ezt a gondolatot, hogy mindenki valamiben nagyon tehetséges, és mindenkinek a képességeire kellene valami lehetőség. Itt most azért ez azért nagyon nagy találat, mert egyrészt nem ismert az irodalomból Jézusnak ez a korának ez az időszaka, másrészt, hogy nagyon szépen sikerült azt a figurát megfogalmazni, és azt a történetet körülvevő, ahol egy gyerek nem valami különleges, mint többitől elszakadt magatartást tanúsít, hanem olyat, mint a többiek, csak egy kicsit érettebben, egy kicsit nyitottabban, egy kicsit béketeremtőben, egy kicsit több szeretettel. Szóval, hogy nagyon, nagyon jó témaválasztás volt, én úgy gondolom, ez persze az elfogultságom is mondhatja.
Hát, igen, nem, nagyon bízom benne egyébként, hogy azért jó a témaválasztás, mert ha valakit ismernek az emberek, a 8 milliárd ember, akkor majdnem biztos, hogy mind a 8 milliárd ismeri Jézust, még a történetét is talán. Tehát ilyen történetet nagyon jó feldolgozni, pláne ha ilyen üzeneted van, ami egy szinten van ahhoz, amit a Jézus, hát az evangéliumok szerint képviselt, tehát az emberi kibontakozást, az emberi szabadságot, az ember szeretetet. És hát az, hogy 14 évesnek állítom be Jeshuát, ami ugye nem szerepel az evangéliumokban, az pedig hát idézőjelben egy jó játék volt, mert el kellett képzelnem fiatal gyereknek azt a világon ismert hatalmas profétát, személyiséget, vagy megváltót, vagy nem tudom, minek mondja, messiást, akiről az evangéliumok szólnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon furcsa dolog, hogy közel áll hozzám, mert én zsidó származású vagyok, ha nem is tartom a vallást, de a származásom az, tehát bizonyos értelemben a kultúrám egy része az, ugyanakkor Jézus természetesen kereszténységet alapította meg, de úgy alapította meg, hogy közben ő zsidó kisfiú volt Názáretben, amennyiben ugye az evangéliumok hát helyesen szólnak. Tehát itt az a játék, amiről még soha nem beszéltem, hogy a zsidó, a keresztény együtt, ahogy szokták mondani, zsidó-keresztény kultúrában élünk, hát én aztán igazán zsidó-keresztény kultúrában írtam meg ezt a regényt.
Hát ezt a konfliktusokkal körülvett világot sajnos a történelem még egyre inkább a mai történelem, a történelem még alá csúszik ennek a dolognak. Amit még itt kiemelnék, hogy nagyon mai gyerek, tehát nagyon érthető a mai gyerekek, vagy a mai olvasók, fiatal olvasók számára, a felnőtteknek is, bocsánat, egy pillanatra megszakítom, hát ez tulajdonképpen felnőtteknek is egyértelműen szól. Tehát nem különösebben gyermekesített dolog, csak a gyerek van a főszereplőként. Szóval nagyon hasonlít a mai gyerekekre, ez is segíti egy kicsit az azonosulást, vagy a megértését.
Igen, de hát tulajdonképpen a laudációban, egyik laudációban ez van, hogy olyan volt a Jesua meg a többi gyerek, mintha ma élne, és az egyik laudáció ezt is írja, hogy úgy éreztem, hogy rólam szól, és velem egykorúak is egy időben vannak. Nyilvánvaló, én azért az összes könyvemet úgy írom, hogy nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Tehát akinek white füle van, vagy hogy mondja, white szem, szerint így hangzik, az meglátja, hogy a sorok között, a szövegekben mindig ott van a felnőtteknek is egy csomó üzenet. Tehát olvassa a gyerek, egy részét valószínű nem veszi le, nem érti, de ha ott van vele egy felnőtt, az azonnal értésesleg elmondja neki is. Tehát az összes könyvem, azt lehet mondani, akár kisebbeknek szól, akár nagyobbaknak, mindig nagyon sok korosztálynak szól. Egyébként hát ez vissza is jön, mert éppen most olvastam nem régen a gyerekeknek a véleményét az Édes Munyi című könyvről, és írja a gyerek, hogy hát felejthetetlen könyv, és nem tudom letenni, és anyuval együtt olvastuk, és anyut még nem láttam sírni, és most sírt a könyvön. Tehát nem tudom, érted, de hogy a gyereknek is fontos volt a könyv, ez egy 10 éves gyerek egyébként, aki írta. És a mamának olyan erős érzelmeket keltett benne az Édes Munyi, hogy elsírta magát.
De hát ez azt jelenti, hogy még olvasnak a gyerekek, vagy legalábbis ebben a korban, és hát ezek nem olyan kötelező irodalmak, ami valamilyen pressziótól kerül a kezükbe. És még akkor, amit engem izgatna, hiszen ez körülbelül másfél éve, ha jól tudom, jelent, mert
tavaly februárban.
Akkor egy, igen, valamilyen több, mint egy
évvel. Másfél.
Hogy akkor is itt a Civil Rádióban már beszéltünk róla, és én érzékeltem, hogy valamilyen módon ennek a feldolgozására kaptál-e visszajelzést, hogy akár gyakori, hogy korábbi műveid, vagy valamilyen színházi formulában, vagy filmen jelentek meg. Ezt a dolog számomra legalábbis, mikor olvasom, nagyon filmszerű volt, és nagyon izgalmas volt, mert egy csomó mai kérdésre, már nem csak a korosztálynak a kérdésére, hanem a